Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az új év ünnepi igéjét Pálnak, az Efezusiakhoz írott levél második fejezetéből, a 9. és 8. és 9. versben a következőképpen. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban kegyelem. Ezen a egyetlen szón elmélkedtem az új év kezdetén, egészen pontosan az óév utolsó óráiban, hogy mi is a kegyelem. És az első gondolatom mindjárt az volt, hogy nem teológiai és nem okoskodó választ akarok, hanem inkább szeretném végig gondolni a saját életemet, szeretteimnek az életét, hogy hol érhető tetten a kegyelem. Egyfajta szempont szerint néztem ezt, lehetett volna másféle módon is. Én is átéltem már, hogy kegyelem az, hogy élhetek. Legalábbis édesanyám azt mondja, hogy volt 6-7 éves koromban egy nagyon súlyos tüdőgyulladásom, amikor hazaküldtek már az STK-ból, hogy én már meg vagyok gyógyulva, de utána kiderült, hogy szó sem volt erről, dehogy mehettem volna még iskolába, hiszen egy hétig injekcióztak még utána. Aztán gondolatok arra, hogy édesapám kegyelem, hogy élhetett, hiszen a második világháborúban elmondott egy-két sztorit, ami vele történt. Volt, amikor közvetlen közelébe robbant egy gránát, de pont azon az oldalon volt egy nagy táskarádió a kezében, ami megvédte a szilánkoktól. Hogyha ez nincsen, akkor én még tüdőgyulladást sem kaphatok. Aztán olyan is volt, amikor mentek valahol a Németországban, vagy nem is tudom pontosan hol volt akkor, szintén a háborúban. Azt mondja a sofőr neki, hogy Gyuri, most ugorni kell. Elromlott a fék. És a szakadék felé haladtak. Azt hitte, hogy csak viccelnek. De a következő pillanatban már nem látta a sofőrt. Hát, hogyha vár egy-két másodpercet, akkor lehet, hogy ő is a szakadékba zuhan az autóval együtt. Vagy gondolatok édesanyámra, aki valamikor 10 évvel ezelőtt eléggé rosszul érezte magát, eléggé megbetegedett. A házi orvos semmi különösebbre nem gyanakodott, semmi komoly kezelést nem adott. Mi meg elmentünk a családdal, feleségemnek a szüleihez. Onnan is telefonáltunk még, hogy hogy van. Hát nincsen jól, rosszabbul van. Hazafelé menet, beugortunk hozzájuk. Este volt már valamikor 8 óra, 9 óra fele lehetett. És azt mondtam, addig nem megyünk haza, amíg ki nem hívjuk a mentőt. És amikor bementek a mentővel, akkor azt mondták, 1-2 nap késés, és ez a halált jelenti. Vagy mondhatom azt is, amikor az talán 6 vagy 7 évvel ezelőtt volt, amikor feleségemnek hasrátya gyulladása lett, kezembe került egy könyv, amiből megtudtam, hogy 60 évvel ezelőtt ez halálos betegség volt. Nem volt még penicillin, nem volt még klion, amit adhattak volna neki. Kegyelem az, hogy élhetünk. És ki tudja még hány és hány eset történt az életünkben, amiről nem tudunk, hogy Isten megmentett valamilyen bajtól. És minden bizonnyal így van mindenki. Szerintem nincs a világon még egy ember, akinek ne lett volna valami az életébe, ami ne árulkodna a kegyelemről. ne árulkodna arról, hogy kegyelem az, hogy még itt ülhetünk, hogy élhetünk. És akkor mondom, én ezt egyfajta szempont szerint gondoltam végig, és nem is úgy, mint ahogyan Pál apostol, hogy itt az üdvösségről van szó. Sokkal többről, mint a testi, biológiai életben maradásról. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a meghosszabbított élet gyakran meghosszabbított szenvedést is jelent. Ez is kegyelem? Lehet, hogy szüksége van a mai embernek, a 21. század emberének arra, hogy hosszabb ideig szenvedjen, mint a régiek? Lehet, hogy ezért adja meg Isten az orvostudományt, az orvostudománynak a fejlődését, hogy hosszabb ideig életben tarthassanak bennünket? Nagyon érdekes kérdések. Miért adja Isten azt, hogy tovább életben maradjunk, és ezzel gyakran tovább szenvedjünk? Lehet, hogy időben nem készülünk el a vele való találkozásra, és ezért van az egész? Semmi sincsen cél nélkül. Ezt ne feledjük el. Lehet, hogy arra van szükségünk, hogy tovább lássuk egymásnak a hitbeli harcait, kudarcait és győzelmeit? Akkor ez is kegyelem. Kegyelem az, hogy nem kell mindent újra kezdeni, előről kezdeni, ahogyan tegnap beszéltem róla, hanem mindent felhasznál az Isten az életünkben, a bűnöket, a kudarcokat is, hogy új életet adjon nekünk. A kegyelemről szól Reményik Sándornak is a verse, amelyet mindannyian ismerünk, mindannyian tudunk, de lehet, hogy nem fölösleges ismét átgondolni azt, ahogyan ő prédikál a kegyelemről. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted körömszakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűn, bánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Ez sem egy szokványos, elméleti fejtegetés a kegyelemről, hanem nagyon-nagyon gyakorlatias. A kegyelem az, hogy feladhatjuk a próbálkozásainkat, amelyről a vers első fele szól. Az eget ostomló akarattal felhagyhatunk, a saját magunkból fakadó imádsággal, átkozódással, mindennel felhagyhatunk. Magyarán nem kell új évi fogadalmakat tennünk, ez kegyelem. Nem kell fogadkoznunk, hogy mától másképpen lesz, mert ez tőlünk van. Pál apostol azt mondja, hogy a kegyelem nem tőlünk van, az Isten ajándéka. A fogadkozás tőlünk van, és ismert ennek az eredményessége is. A kegyelem az, ahogyan Jézus bánt az emberekkel. Soha nem akarta legyőzni az embereket. Soha nem mondta azt, hogy nézzétek, én ilyen és ilyen vagyok, az Istennek a fia, szent vagyok, tiszta, hol vagytok ti ehhez képest? Soha nem mondta azt, hogy hát figyelj, te még a templomba se tudtad az utat, amikor én már 20 éve jártam a templomba. Soha, de soha nem mondta ezt. Nem akarta legyőzni az embereket, mint ahogyan egyik hívő nagyon gyakran le akart győzni így a másik hívőt. Ő nem legyőzni, hanem megmenteni akart. Magyarul üdvözíteni akart. Ő mindig annyit kért az emberektől, amennyit azok adni tudtak neki. De ő is mindig annyit adott, amennyi tőle telt. Az életét, a vérét, teljes valóját adta, és adja neked is. És tőled is csak annyit kér, amennyit te tudsz adni neki. Lelki gondozóknak mondják, csak addig kell elvezetned a hozzád fordulót, ameddig te is eljutottál. Tovább nem kell. Tovább nem is tudod. Ez is kegyelem, hogy csak addig tart a felelősségem. Többet kaptam, akkor nagyobb a felelősségem. Kevesebbet, akkor kevesebb. Csak addig tart, amennyit kaptam. Ha tudod, hogyan lehet békességre jutni az Istennel, emberekkel, akkor addig kell elvezetned a másikat. Ha tudod, hogyan lehet elfogadni a veszteséget, a halált, legyőzni a halálfélelmet, akkor addig kell elvezetned a hozzád fordulót. Ha tudod, hogy mit jelent megmentetnek lenni, üdvösségben élni, ahogy Pál apostol tudta, akkor addig kell elvezetned a másik embert, és addig vagy képes elvezetni. Gondoljunk a samáriai asszonyra, ő nem volt nagyon elől a hitben. Mit kért tőle Jézus? Csupán egy pohár vizet. Semmi mást. Ennyit kért. Azután kicsit tovább mentek, és kérte a férjét. Hívd ide a férjedet. De ezt már nem tudta adni. Ugye itt volt az a töréspont, ahol már elterelte a figyelmet a samáriai asszony, és azt mondta, hogy hát hol kell az Istent imádni? Mi itt imádjuk, ti ott imádjátok, mi az igazság? És milyen jó, hogy Jézus nem lett ideges amiatt, hogy nem veszi a lapot a samáriai asszony, és elterülő hadműveletet tesz. Ugye ma is vannak emberek, akikkel az ember beszél, odaérünk egy neuralgikus ponthoz, és tesz egy kerülőutat. Hogy is van a ti vallásotokban? Hogyan veszitek az úrvacsorát? Van kis kehely? Nagy kehely? Nem ez a probléma. Nem ez a probléma az életünkben. Vallási kérdésekkel is szépen ki lehet kerülni a mi személyes problémáinkat. És milyen jó, hogy Jézus nem lesz ideges ettől. Mit csinál? Nem kezdi el fejtegetni, hogy miért a Garizim hegyén, vagy miért Jeruzsálemben kell imádni az Istent, hanem azt mondja, hogy se így, se ott. Asszony, lélekben és igazságban, a te lelkedben kell imádni az Istent. Itt és most kell imádni az Istent. Azonnal eltér Jézus a teológizáló, elméleti kérdésektől, és gyakorlativá teszi. Vissza jut az asszonynak a lelkéhez. Ki tudja, hogy miben élünk? Az asszony, a samáriai asszony tudja, hogy ő miben él. Még egy valaki tudja. Jézus tudja. És Jézus nem kezdi el neki ugyanazokat mondani róla, mint amit a falubeliek mondtak róla. Igazából nem tudjuk mi, hogy miben élünk. Pedig Jézus bennünket a kegyelemben lát. Megtisztítottnak lát. Ahogyan ezt a samáriai asszonyt is, téged is, minket is, az ő szeretetében megtisztítottnak lát. Van Charlie Chaplinnek egy néma filmje, amiben arról van szó, hogy óriási generátorok, hatalmas áramfejlesztő motorok között próbálja megfőzni vagy elkészíteni az ebédjét, ami nem más, mint tükörtojás, és van egy ócska spiritus főzője, és azt próbálja meggyújtani, de mindegyik gyufát eltöri, és aztán végül már nem marad gyufája, nem tudja meggyújtani, nem tudja megsütni a tükörtojást. És egy maró gúny van az egész filmben, hogy ott vannak a hatalmas áramfejlesztő motorok, ahonnan nyugodtan ki lehetne vezetni egy kis áramot, és meg lehetne sütni elektromos úton azt a tükörtojást, de ez nem jut eszébe. Vacakol a kis spiritus égővel. Hát valami hasonló dolgot szoktunk mi csinálni. Vacakolunk mi is a gyufával, amikor ott van a világ világossága. Aki olyan világos, hogy a jelenések könyve azt mondja, hogy ott majd a mennyben még a napra sem lesz szükség. Hát akkor mi mit akarunk a gyufával? Egy pohár vizet kérünk Jézustól, aki az élő víz, aki az élő víznek a folyamait adja nekünk. Egy pár forintot szeretnénk még az életben. Egy pár forinttal legyünk többek, gazdagabbak. Ennyit kérünk csak a királytól, akié a mindenség. Egy pár évet kérünk még az Istentől, amikor övé az örökké valóság, ő az örökké való. Bele se tudunk gondolni, hogy mi is az, hogy örökké való. Mi az, amit kérünk új évre? Ne egy pohár vizet, ne egy pár forintért kújtorogjunk, hanem Jézus magát akarjuk. Jézus legyen jelszavunk. Hát ez ezt jelenti. Jézus magát akarjuk. Mert azt mondtam, nem is tudjuk, hogy miben élünk. Pál apostol azt mondja, hogy kegyelemben élünk. Kegyelemben. Azok a dolgok, amiket én elmondtam, azok csak halvány jelei annak. Így menekültünk meg, úgy menekültünk meg. Ezek csak a halvány jelei annak, hogy mi kegyelemben élünk. Kegyelemben, örökké valóságban élünk. Hát akkor ne matassunk pár forintért, ne keseregjünk egy kis válságért, ne ezekre nézzünk. A kegyelemre nézzünk, amiben élünk. Tudatosodjon bennünk az új esztendőben, hogy ez azt jelenti, hogy minden lehetséges az Istennek, ahogy az év igéje mondja. Talán többen hallottunk már dr. Cserepka Jánosról, misszionáriusról, aki szintén ezt az igét kapta. Hogyha valaki meg akarja nézni, van ilyen honlap, hogy kegyelem honlap. Ezt csak éjszaka tudtam meg. Néztem az interneten is, hogy mi az, hogy kegyelem. Beütöttem, kiderült, hogy van egy kegyelem honlap. Érdemes megnézni. Ott találtam ezt a cikket, amiben Cserepka János arról beszél, arról ír, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Az év igéjét hozza. Persze nem most, hanem 1936-ban kapta ezt az igét. Akkor volt Molnár Mária Tahiban, Pápua-Új-Guineából, és azt írja, hogy vagy 2000-en voltak ott a táborban. Molnár Mária megkérdezi, előadása végén ezt mondja, látjátok, én megöregedtem. Ki lesz az, aki a magyar földről eljön, és folytatja a munkát, ha engem az Úr hazahív? Amikor aludni tértek, akkor Cserepka János volt az, aki nem tudott aludni. Aki érezte, hogy neki kell mennie. 17 éves volt ekkor. 17 éves. Kiment a ének idején a tábor az ágyából, mert nem tudott aludni, és elkezdett beszélgetni Istennel, és azt mondta, hogy de hát mennék én, de hát mit keres egy magyar püspök szilágyi parasztfiú a messzi távolban, idegenben? És akkor Isten lelke ezt az igét mondta neki, ami embereknél lehetetlen, Istennél az lehetséges. ezek után 27 évet kellett várnia a 17 éves fiúnak, hogy kimehessen a misszióba. De 27 évig úgy élte ezt meg, ezt a küldetést, mint a csontjaiba rekesztett tüzet, ami nem hagyott békét neki. És valóban átélte, hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges, mert a missziói törvények szerint ő nem mehetett volna ki misszióba, de időközben úgy változtatták azt meg, hogy kimehetett. És nem is Pápua-Új-Guineába, de Bolíviába, ahol orvosként gyógyított, lelkészként, lelkileg épített. Így induljunk mi is, várva az Isten elhívását ebben az új esztendőben. Kérjük az Isten elhívását, a kegyelmet. Imádkozzunk! Úrunk Jézusunk, engedd, hogy tudatosodjon bennünk az új esztendőben minden nap, hogy mi az, amiben vagyunk. Mi az, amiben élünk. Ne az tudatosodjon bennünk, hogy mi a mai magyar valóság, hanem az, hogy mi az örökké való mennyei igazság, ami megmarad. Mert a magyar valóság elmúlik, mert a mi bűneink is elmúlnak, de a kegyelmed napról napra megújul. Urunk, kérünk, nyisd meg a szemünket, és add, hogy megragadjuk a te kegyelmedet. Ámen.